Áldás, békesség, testvérek! Tudom, hogy még most van a beharangozás, de már én is beharangozom, hogy ezen a héten ismerős igehirdető lesz közöttünk. Gondolom, hogy a legtöbben emlékszünk még Czentmár Simonra, aki egy évig itt volt közöttünk gyülekezeti gyakorlaton, és most elfogadta a meghívásokat, hogy ismét eljöjjön közénk, és az igehirdetést hozza. Isten áldását
kérjük a szolgálatot. Szeretettel köszöntöm én is a testvéreket. Nagyon örülök, hogy újra itt lehetek a testvérek között igazából. Még mindig kicsit haza is jövök mindig, de azért is megtiszteltetés, mert nagyon fontos dologról beszélhetünk minden este. A heti énekünket fogjuk most megtanulni, amely a Barna énekeskönyvnek, a Krisztus az énekem című énekeskönyvnek a 639. számú éneke. Most keressük ki a másik énekünket is, ez pedig a táblára is kiírt 458. számú dicséret, mindannyiunk által valószínűleg jól ismert ének, aki értem, megnyíltál. Mielőtt Isten igéjét olvasnánk, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük a te nagy szeretetedet, amelyel körbeveszel bennünket naponként. Nem csak, hogy életet adtál nekünk, de kereteket is adtál a mi életünkhöz. Megmutattad, hogy mi a jó és mi a rossz. Urunk, megvalljuk, hogy sokszor mi máshogy gondolkodunk. Mi sokszor magunk szeretnénk megmondani, hogy mi a jó és mi a rossz. De most úgy jövünk eléd, és ezzel egyúttal hálát is adunk neked, hogy idehoztál minket. Mert úgy jövünk eléd, hogy szeretnénk, hogy te parancsolj most a mi életünkben. Te vezess minket, igazgasd a mi gondolatainkat, és tereld a te szerinted való útra. Urunk, bízunk benne, hogy te nagyon jól tudod, hogy mire van szükségünk, és hogyha le is szeretnél leplezni bennünket, tudjuk, hogy annyira értékesnek és becsesnek tartasz minket, hogy meg is gyógyítasz, be is kötözöl, és egészen a szeretetet befogadsz. Erre várunk, Urunk, ma is. Légy velünk szent lelkeddel, kérünk. Amen. Isten igéjét Mózes első könyvének 3. fejezetéből olvasom, a bűnbeesés történetét olvasom. A kígyó pedig ravaszabb volt minden vadállatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Az asszony így felelt a kígyónak. A kert fáinak gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén áll, mondta Isten, ne egyetek abból, ne is érintsétek, hogy meg ne halljatok. A kígyó erre így felelt az asszonynak, dehogy haltok meg. Hanem jól tudja Isten, hogy azon a napon, amelyen esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, hogy csábítja a szemet, és kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakított hát a gyümölcséből, és evett. Adott a vele levő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mesztelenek. Ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Amikor aztán meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor sétált a kertben, az ember és a felesége elrejtőzött az Úristen elől a kertfái között. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte. Hol vagy? Az ember így felelt. Meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mesztelen vagyok. És ezért elrejtőztem. Az Isten erre azt kérdezte. Ki mondta meg neked, hogy mesztelen vagy? Talán ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél? Az ember így felelt. Az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, azért tettem. Akkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól. Mit tettél? Az asszony így felelt, a kígyó szedett rá, azért tettem. Akkor ezt mondta az Úristen a kígyónak, mivel ezt tetted, átkozott légy minden jószág és minden vadállat között. Hasadon járj, és port egyél egész életedben. Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony között, a te utódod és az ő utódja között. Ő a fejedet tapossa, te pedig a sarkát mardosod. Az asszonynak ezt mondta, igen, megnövelem terhességed fájdalmát. Fájdalommal szülött gyermeked. Vágyakozni fogsz férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad. Az embernek pedig ezt mondta. Mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről megparancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad. Fáradtsággal élj belőle egész életedben, tövist és bogáncsot hajtson neked, és a mező növényét egyed. Arcod verejtékével egyed a kenyeret, míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél. Bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba. Az ember Évának nevezte el a feleségét, mert ő lett az anyja minden élőnek. Az Úristen pedig bőrruhát készített az embernek és feleségének, és felöltöztette őket. Kedves testvéreim, és mindenki, aki eljött ma, akár valakinek a hívására. akár újra szeretné hallani Isten igéjét. Bizonyára tudjuk mindannyian, hogy a hét témája ez, hogy leplezetlenül Isten előtt. Ez a címünk. És az elkövetkező napokban most egy nagy dologra vállalkozunk. A lelepleződésről szóló bibliai történeteket olvassuk, és nem titkolt célom, hogy napról napra egyre érzékenyebbé váljunk erre a témára. Nem is az emberek előtti lelepleződésre gondolok, hanem, mert ugye arról van tapasztalatunk, hogy milyen az emberek előtt lelepleződni. A cél, hogy megértsük, mit jelent Isten előtt lelepleződni. Igen, az emberek előtt tudjuk, milyen lelepleződni, már a gyermekek is tudják, milyen az, amikor a szüleik előtt lelepleződnek. A családunkban hangzott el egyszer egy ilyen beszélgetés, hogy a bátyám éppen kiment a szobából, mert éppen nagy családi ebéd volt, és az egyik kislánya a bátyámnak kiszaladt a szobából, és éppen a nappaliban valamelyik fotelre szeretett volna éppen fölmászni, amikor megkérdezte tőle a bátyám, hogy Janka, megetted a túrós tésztát? Erre azt felelte Janka, igen, de ne nézd meg a tányéromat. És még ha ilyen vidám helyzetekre is szólnak a lelepleződésről, valószínűleg nagyon sokszor tudjuk, hogy sokszor bizony szégyenkeztünk is a szüleink előtt. Tehát nem mindig ilyen rózsás az a kép, amikor visszaemlékezünk ezekre a helyzetekre. De ha a mai napjainkra gondolunk, a mostani életünkre gondolunk, mennyi olyan titkos dolog van az életünkben, amelyről nem szeretnénk, hogyha kiderülne az emberek előtt. Ha nem is rólunk van szó, akkor persze várjuk a lelepleződést. Végre kiderüljön az igazság, lepleződjenek le a csalók, legyen végre elszámoltatás a közéletben, legyen végre igazság. Igen, a közéleti szereplőknek a legnagyobb a bűne, hát milyen nagy botrány lesz majd, hogyha lelepleződnek. De mégis, vajon nem csak azért látjuk nagyobbnak a bűnüket, mert annyira szem előtt vannak, és mindenki rájuk figyel? Vajon nem mindenki ugyanezeket a bűnöket követi el, csak csendben tud, leplezve tud maradni? És nem csak így a általánosságban, a közéletben várjuk, hogy legyen végre igazság, hanem az emberi kapcsolatainkban is azért ezt várjuk. Őszinteségre vágyakozunk. És természetesen akkor várjuk, hogy lelepleződjön a másik, amikor nem rólunk van szó, amikor nem és akkor, amikor velünk történt az igazságtalanság. Végre kimondhassam, hogy a szülőm, a gyermekem, a házastársam tévedett. Milyen jó kimondani azt, hogy tévedtél. Ugye, lelepleztelek. Végre győztesen kerültem ki a szópárbajból. Igen, lelepleződünk. Mi nem szeretünk lelepleződni, de másokat szeretnénk leleplezni. És félünk attól, hogy az emberek előtt lelepleződünk. És amikor ebbe belegondoltam, hogy én mennyire nem szeretem, hogyha az emberek előtt lelepleződöm, így megdöbbentett engem. Valahogy így fogalmazódott meg bennem ez a megdöbbenés, hogy nálunk protestánsoknál és így reformátusoknál sincsen gyónás, ugye? Csak a katolikusoknál van az, hogy valakinek személyesen, rendszeresen megvallanád a bűneidet. Végig élhetjük úgy az életünket, hogy tulajdonképpen senkinek nem beszéltünk a titkolt bűneinkről, vagy titkos függőségeinkről. Talán még büszkék is vagyunk, hogy nálunk nincsen reformátusoknál, nincsen gyónás, mi közvetlenül Istennek mondjuk el a bűneinket. De a megdöbbenésem abban állt, hogy vajon Isten előtt tényleg leleplezve érezzük magunkat, amikor megvalljuk a bűneinket, súlyosnak érezzük a mi bűneinket? Egyetlen kérdésben föl tudnám ezt tenni, vagy rá tudnék erre világítani, erre a problémára. Melyik kellemetlenebb számunkra? Az, hogyha tudjuk, hogy most Isten ellen vétkeztünk, vagy esetleg az kellemetlenebb, hogy ha kiderül valamilyen bűnünk az emberek előtt, még akár szóvá is teszik, melyiket érezzük kellemetlenebbnek? Milyen jó, hogyha azt látjuk kellemetlenebbnek, hogy Isten ellen vétkeztem, de sajnos sokszor előtte olyan könnyen elmondjuk a bűneinket. Mert ő úgyis megbocsátja. Hát neki ez a dolga, nem? És még ilyen súlyos szavakat veszünk a szánkra. Barátunknak, családtagunknak, házastársunknak nagyon nehezen valljuk be a bűneinket. Talán úgy érezzük, hogy komplikáció adódna ebből, ugye? Hogy megbélyegez engem akkor a másik, így fog kezelni mostantól engem, és nem tudom magamról lekaparni ezt a szégyent. De vajon Isten előtt miért nem érezzük ugyanezt? Szégyen számomra, hogy Isten látja a bűnömet? Belegondolok, hogy hát akár komplikációkat is okozhat, sőt, az egész életemre nézve súlyos következménye van annak, hogyha engem Isten bűnösnek lát. Ahogyan énekeltük is, ki vagyok én, kinek lát engem az Isten? Vajon megvan-e bennünk ez a kétségbeesés, amit az énekben is énekeltünk? Vagy én is úgy gondolom, hogy Isten úgysem kér számon, mindent megbocsát, ő csak legyint a bűnre. Nyugati kultúránk így gondolkodik. Hát Istennek az a dolga, hogy kegyelmes legyen. És ti keresztjének, ti is legyetek olyanok, hogy nézzetek el mindent. Fogadjatok el mindent és mindenkit. Nem ilyen egyszerű ez a kép. Vagy ha ő úgy is látja, Isten úgy is látja az én bűnömet, minek kell megvalani előtte? Hát ő úgy is tudja, és akkor élek tovább úgy, ahogy eddig éltem. Legalább a többiek előtt, az emberek előtt nem derült ki. A Zsoltár súlyos kijelentést mond azokról, akik így látják. Fennhéjázva mondja a bűnös, nem lesz számon kérés, nincs Isten. Ez minden gondolata. Azt mondja magában, elfelejtett az Isten, eltakarta arcát, nem lát meg soha. Itt ez, hogy elfelejtette engem az Isten, ezt ő mentségére mondja. Elfelejtett engem, végre nem látja meg, hogy mit tettem. De aki még ezt el is tudja hinni, hogy Isten nem látja a bűnömet, vagy nem foglalkozik vele, és én el tudom rejteni legalább a hétköznapokban, hogy jó, akkor az emberek előtt se derüljön ki, az is becsapja magát, mert nem igaz, hogy az életben nem derülnek ki a bűneim. Jézus maga mondja, hogy nincsen olyan rejtett dolog, ami le ne lepleződnék, és olyan titok, amely ki ne tudódnék. Az élet előbb-utóbb a felszínre hozza az eltitkolt bűnt is. Hogyha a családomban önző vagyok, vagy érzéketlen és tapintatlan, akkor magamat áltatom, hogyha azt hiszem, hogy nem leszek ugyanilyen a barátaimmal, vagy akár majd a gyülekezetben is. Előjönnek ezek. Hogyha a magánéletemben nem becsülöm a kevesebbet, akkor vajon máshol hogyan bízzanak rám felelősséget? Ott is olyan gazdája leszek a vagyonnak. Hogyha az interneten elkeveredek egy olyan helyre, amit másnak nem szívesen mutatnék meg, akkor még könnyen ki is tudom magyarázni magamat azzal, vagy meg tudom nyugtatni magamat azzal, hogy hát ezt úgyse látta senki. De azzal is magamat csapom be, hogyha azt hiszem, hogy nincsen. Akár az álhírek, akár a gonosz gondolatok, vagy a paráznaságok nincsenek hatással az én kapcsolataimra. Ezek megmérgezik a mindennapi életemet is. Önmagamat áltatom, hogyha a titkolt bűnökről azt hiszem, hogy ezek nincsenek hatással rám. Valakitől hallottam, hogy egyszer elment egy vendégségbe a gyermekeivel egy másik családhoz, és amikor így szépen együtt voltak, nagyon jól telt ez a beszélgetés, de azt vették észre, hogy a gyerekek veszekednek. Az ő gyerekei veszekednek, akikkel vendégségbe mentek. És szóról szóra azokat a szavakat ismételték meg a gyerekek, amiket ők az otthoni veszekedésükben a férj és a feleség egymás fejéhez dobtak. Nem tudtak hirtelen mit mondani, mert ugye a vendéglátók tudták, hogy a gyerekek maguktól nem találnak ilyen szavakat. Megismételték azt, amit a szüleik mondtak, akaratlanul is leleplezték őket. Nem tud csendben maradni ez a bűn, nem tud leplezett maradni. Nem azt szeretném, és ez most nagyon fontos, hogy a testvéreknek elmondjam, hogy nem azt szeretném, hogy vezessük be újra a gyónást. Sőt, azt kívánom mindegyikünknek és magamnak is, hogy ne csak az emberek előtt érezzünk szégyent, hogyha kiderül a bűnünk, hanem igazából azt érezzük meg, hogy milyen, ha Isten előtt vagyunk leleplezve, ha Isten előtt lepleződünk le. Isten előtt lássuk súlyosnak, komolynak, halálosnak a bűnünket. És miért olyan fontos ez? Azért, mert Istennek jó terve van velünk, és ez egészen világos kontrasztot mutat, vagy nagyon szép képet mutat, hogyha azt látjuk, hogy Istennek jó terve van. Erről számolt be a teremtés történet is, ugye? Biztonságot, békességet tervezett Isten az embernek az Édenkertben. Nem is tudnánk jobb képet mondani, mint a kert. A nyugalom helye. A virágzás, a békesség helye. kézzel fogható formában körbevette az embert ilyenkor Isten szeretete. És Isten szívet is adott az embernek. Az, hogy szívet adott az embernek, ez azt jelenti, hogy nem robotként kellett vegetálnia ennek az embernek, vagy élnie valami ellenállhatatlan törvényszerűségnek, hanem önként, önmagát odaadva élhetett Istennel. Önként és önmagát odaadva. És akkor jött a kígyó. De ilyenkor záporoznak a kérdéseink, hogy miért engedte Isten ezt a kígyót oda, honnan jött. De ahelyett, hogy ilyen vizsgálódásokba kezdenénk, térjünk csak vissza az emberhez. Nézzük meg, hogy neki mi a felelőssége ebben a történetben. Hagyjuk, hogy a történet vezessen minket. Azt kérdezte a kígyó, csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek. Na, így kell elültetni az ember szívében a bizalmatlanságot és a lázadást. Talán még maga az ember is tudta, hogy ez nem igaz. Sőt, hát Éva maga mondta, hogy nem azt mondta, hogy egy fáról sem ehetünk. Csak egy fáról nem ehetünk. Mégis, valamit elültetett az ember szívébe ez a gondolat, ez az ördögi gondolat. Jó, Isten nekünk nem mondott olyat, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehetünk, de valamit lehet, hogy mégis meg akar vonni tőlünk. Olyan lehetek, mint Isten, és ő erről egy szót sem mondott nekem. Tudhatom, hogy mi a jó és mi a rossz? Nem, mintha eddig nem tudta volna az ember, hogy mi a jó és mi a rossz. Isten megmondta neki. Az a jó, hogyha velem maradsz a közösségben, és az a rossz, ha engedetlen vagy, és eszel a fáról. Tudta az ember, hogy mi a jó és mi a rossz. Csak ezután az ember akarta megmondani, hogy mi a jó és mi a rossz. Ne Isten mondja meg nekem. Mennyire megalapozott az ember döntése, hogyha megnézzük a történetet? Hát, az asszony így döntött, hát ez a fa nagyon kívánatos, csábítja a szemet, jó volna enni arról a fáról. Az ember ilyen hamar és elgondolatlanul dönt. De a hétköznapokban is ilyen hamar hozunk elhamarkodott ítéletet és véleményt, anélkül, hogy megvizsgáltuk volna, hogy mi a jó és mi a rossz Isten szerint. Pedig maga a Szentírás is felszólít erre, hogy mindent vizsgáljatok meg. Csak azt tartjátok meg, ami jó. És akkor, amit már mondtam, az ember föllázott az Ura ellen, Isten ellen, önállósította magát. Azt mondta, hogy ne nekem mondja meg az Úr, hogy mi a jó és mi a rossz mostantól, én szeretném ezt megmondani. Én tudom, hogy mitől leszek boldog, ne más mondja meg nekem. Istentől függetlenül is tudok élni, úgy szeretnék élni. Talán tudjuk, hogy milyen súlyos az, hogyha egy gyermek megtagadja az apját vagy az anyját, a szüleit. Sőt, akár meg is alázza a szüleit. Azt mondja, hogy amit értem tettél, hogy fölneveltél és szereteteddel körbevettél, az számomra semmit nem jelent. Nem foglalkozom veled. Talán érezzük ennek a súlyát, ezt fordítsuk át az Isten és az ember kapcsolatára is. Annak az alkotónak, aki mindedig táplált, gondozott engem, azt mondtam, nem érdekelsz. Nem jelent számomra semmit, amit értem tettél. Föllázott Isten ellen az ember, és ennek a hatásait akkor is látnunk kell, hogyha valaki nem foglalkozik Istennel. Hát jó, ezt a lapot már eljátszottam, most már élem a magam életét. De megfertőzte a bűn a mindennapi életemet is. Ha nem veszek tudomást Istenről, akkor is szembesülnöm kell a megtöretezett emberi kapcsolataimmal, az ellenségeskedéssel, a lázadással. Amit Isten mondott Ádámnak és Évának, egytől egyig tapasztaljuk. Fájdalmat okozunk egymásnak, az őszinteség helyett a szégyenkezés foglalja el a szívünket, még egymás mellett is szégyelte magát Ádám és Éva. Árnyék borul a házasságra is. Azt mondja Isten, hogy vágyakozol férjed után az asszonynak, ő pedig uralkodni fog rajtad. Vagy az egyik, vagy a másik, mindkettőt látjuk, uralkodik a házastársán. Vagy az egyik, vagy a másik elutasítja a másikot annyiszor. És ebbe ütközünk bele szüntelenül. A mai ember kicsit úgy látom, hogy lázadozik ez ellen a történet ellen, mert azt mondja, hogy kikérem magamnak, én nem vagyok rossz ember, nem követtem el semmit. Pascal, a nagy tudós mondta, hogy a bűneset, ez a történet sértés lehet a büszke és az önmagában, az eszében bízó ember számára. Sértheti. De mégis, hogyha valaki elfogadja a lehető legpontosabb diagnózist adja az emberről, hogy mi is a baja az embernek. Ide kell visszamennünk. Nem elégedhetünk meg azzal, hogy hát igen, a környezetszennyezés a gond a földön. Az egyenlőtlen vagyoni különbségek. Én biztos vagyok benne, hogyha holnap reggel úgy ébredne föl mindegyikünk, hogy ugyanannyi pénzünk van, két nap múlva ugyanúgy felütné a fejét az igazságtalanság és a kizsákmányolás. Nem a pénz, nem a környezetszennyezés, és nem ilyen dolgokban van a baj forrása, hanem az ember lázadásában Isten ellen. És milyen jó, hogy ő viszont nagyon jó diagnózist állít fel. Ő nagyon jól látja, hogy mi a bajunk, és hogyha tudja, hogy mi a bajunk, akkor talán a gyógymódot is tudja. Bizony kitudódott a dolog. És ezt most nem Ádám mondta, hanem Ádám és Éva után nagyon sok ember ezt látta, így lepleződött le. Ezt éppen Mózes mondta, amikor megpróbált eltusolni egy gyilkosságot. Még azt is el lehet fedni? Ügyetlen kis falevelekkel, fügefalevelekkel? Mert ez a következő gondolatunk, hogy hogyan is lepleződik le az ember Isten szeme előtt. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Ezért fügefaleveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor járt-kelt a kertben, elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől a kertfái között. A szégyen mindenféle elhamarkodott cselekedetre indította az embert. Elbújok Isten elől, fügefalevelet öltök magamra. De ezek gyenge, erőtlen kísérletek. Talán tudjuk, milyen az, amikor a kisgyerekkel bújócskázunk. A kisgyermek bebújik a párna mögé, és hogyha ő már nem látja a többieket, akkor azt hiszi, hogy el is bújt, és a többiek sem látják őt. Na valahogy így bújik el az ember is Isten elől. Azt hiszem, hogy kis fügefalevelekkel el tudom takarni a szégyenemet. A bűntudat és a szégyenérzet kéz a kézben járnak. Sokszor a környezetünket hibáztatjuk. Azért szégyeli magát a gyermek, mert a környezete rossz. Mert a szülei elrontották, a tanárai, a társadalom. És igen, nagyon meghatároznak ezek mind bennünket. Nem elhanyagolható ezeknek a hatása az életünkben. Mégis azt kell mondanunk, hogy maga az ember ilyen. Maga az ember szégyen központú. Mert én tettem akkor is, ha nem érzem jól magam utána, hogyha bűntudatom van, akkor is én tettem. Sőt, én magam vagyok az, aki ragaszkodom a bűnhöz. Ugye nem érzelmek nélküli játék ez. Arról beszéltünk, hogy Isten szívet adott az embernek. Csak éppen most már másfelé húzza az embert a szíve. A bűnt szeretem. Minden más kell nekem, csak éppen Isten közössége nem. Éppen ezért hozzá tapad a szégyen az ember szívéhez. Nem tudja lemosni, lekaparni. Ott kell leleplezni az embert. A szégyen olyan, mint egy jelzőlámpa. Jelzi, hogy következetlenség, önzés és ilyen dolgok vannak legbelül. Szégyellem magam, mert olyat tettem, ami igazából ellene megy annak, amire Isten engem teremtett, és amire rendelt engem. Nem töltöm be a küldetésemet. Ilyenkor már elfeledkezünk arról, hogy igen, legyen igazság a földön. Lepleződjenek le a bűnösök, mert rólunk van szó. Nem szeretnénk lelepleződni. Pedig igazság nélkül nem tudunk élni. Még egy társasjátékot sem tudunk élvezni szabályok nélkül. Na, most jól a földbe döngöltem a testvéreket, ugye? Ki az, aki azért jön el egy alkalomra, hogy sértegessék? Hogy bűnös vagy, szégyeld magad? Nem. Nem az a célom, sőt, nem szeretnék hamis vigasztalást adni a testvéreknek, fügefaleveleket adni. Nincs is olyan nagy baj. Jó az a fügefalevél, jó az a rejtekhely ott a bokorban. Nem szeretnék ilyet mondani, ezzel hazudnék. A kultúránk is azt mondja, nincs semmi baj, te igazából jó vagy. Csak próbáld meg még egyszer, csak próbáld meg még jobban. Csak higgy magadban. Nincs is most már olyan rajzfilm, amiben ne hallanám ezt. A gyerekek nézik, és elszörnyülködöm, hogy mindegyik rajzfilmben ez a megoldás. Csak higgy magadban, és utána minden sikerül. Egyetértek azzal, hogy nem szabad feleslegesen bűntudatot ébreszteni az emberben. Ennek ezt nagyon fontosnak tartom, rendkívül fontosnak tartom. Azonban az egyetlen és a legnagyobb bajunkra nem derül fény, az Istentől való elszakadottságunkat nem tudatosítjuk, akkor az a egyenlő a halállal. Mert amikor szolgái voltatok a bűnnek, mondja Pál apostol, szabadok voltatok az igazságtól. Amikor szolgái voltatok a bűnnek, szabadok voltatok az igazságtól. De milyen gyümölcsöt termett ez akkor nektek? Bizony, most szégyenkeztek miatta, mert ennek vége a halál. Felzaklat az ige, ahogyan a zsidókhoz írt levél is mondja, élő és ható az Isten igéje, és minden kétélő kardnál élesebb, áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, megítéli a szív gondolatát és szándékait. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt, mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk. Így leplez le Isten igéje, Isten szava, de egyben biztosak lehetünk, hogyha ő leleplez, akkor utána be is szeretne takarni bennünket, fel is szeretne öltöztetni bennünket. Megsebez, de be is kötöz. Azért történik a lelepleződés, hogy ne kelljen többé fügefa levelekkel takaróznunk. Ne kelljen egy általunk barkácsolt kis tutajon szállni az óceánra, mert semmi esélye nincs, hogy túléljük a vihart. Nem tartja meg az életünket. Talán ismerjük a Császár új ruhája című mesét is. A keleti uralkodó mindig hiú volt, szerette magát dicsérni és ünnepeltetni magát, és messzi földről mesteremberek érkeztek, akik azt mondták, hogy a legtökéletesebb ruhát fogjuk a császárnak elkészíteni. És el is kezdtek dolgozni rajta, de amikor a császár megpróbálta szemlére venni, hogy is haladnak a munkával, látta, hogy a szövőszéken nincs semmi. Meg tudták magyarázni a mesteremberek, hát ez egy nagyon különleges anyag, nem is látható mindenki számára, csak aki méltó rá. A császár nem merte bevallani, hogy nem lát semmit, hát nem vagyok méltatlan. És amikor eljött a nagy nap, hogy fölveheti a ruháját, a császár mesztelenül lépett az utcára, és senki nem merte bevallani, hogy nincsen ruha rajta. Egyetlen egy kislány mert odaszólni, hogy mezítelen. Az ember így próbálja magát fölöltöztetni a hiúságába, és elhitetni magával, hogy én rendben vagyok, föl vagyok öltözve. Ilyen az én ruhám. Azért neveztem el a mai alkalmat úgy, hogy Ádám és Éva új ruhája. Ilyen az ő fügefa levelük. Valójában ugyanolyan mezítelenek Isten előtt. Nem tudnak elbújni. Hogyha nagyon komoly betegségünk van, de úgy élünk, mintha semmi bajunk nem lenne, akkor az nem jó. Nehogy túl későn derüljön ki, hogy baj van, hogy menthetetlenek vagyunk. Ha viszont időben lelepleződik az, hogy hamisan védekeztünk, akkor végre kinyílik a szemünk, és meglátjuk a megoldást. Megláthatjuk azt a biztonságos helyet, ahova mindig mehetünk, mindig menekülhetünk. Ez nem bizonytalan kis tutaj, hanem szilárd bástya. Ő benne soha nem kell csalódnunk. Ő igazi védelem. És nem utolsó sorban nyugodt lehet nála a lelki ismeretem. Békességre lelhetek nála. Annak kell rettegnie, és annak kell földbe döngölnie érezni magát, földbe döngölve éreznie magát, akinek nincs menekülési útvonala. Nekünk még van. Testvéreim, nektek még van. Amíg ezeket a szavakat halljátok, amíg a kezünkben lehet a Biblia, amíg össze tudjuk tenni a kezünket, és őszintén ki tudjuk önteni a szívünket az Úr előtt, addig van menekülés, még ma is. És a menekülés az, hogy maga Isten az, aki felruházza az embert. Ehhez azonban meg kell halnia egy élőlénynek. Hogyha megkérdeznénk, hogy mi volt az első haláleset a Szentírásban, mindannyian talán Ábelt mondanánk. De nem, már itt meg kellett halnia egy állatnak, egy élőlénynek azért, hogy a bőréből Isten ruhát készíthessen az embernek. Vérnek kellett folynia, ilyen nagy árat kellett fizetnie azért, hogy eltakarhassa az ember szégyenét. Vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat, olvassuk a zsidókhoz írt levélben. Talán tudjuk, ki volt az az áldozati bárány, akinek a vére árán Isten elfedte a mi szégyenünket. Ahogyan énekeltük is, így megyünk Isten elé, meztelen, hogy felruház, árván bízva, hogy megszánsz. Ádám és Éva azt mondta az Éden kertjében, ne az Úr akarata legyen meg, hanem az enyém. Ezzel szemben Jézus, aki minden hatalom menjen és földön, egy másik kertben, a Gecsemáné kertjében, ezt mondta az atya előtt, ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Éppen a fordítottja, amit Ádám és Éva mondott Istennek. Mindkettőjük számára a kert az Istennel való közösség helye volt. Ugye Jézus is azért ment oda a Gecsemáné kertjébe, hogy elcsendesedjen az Úr előtt. És ott értünk, mondta ki ezt az Úr, hogy ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Bár a sátán és a halál az ő sarkát mardosta, ugye? Tudjuk a Gecsemáné kertjében, hogyan mardosta a sarkát a halál. Ő mégis a kígyó fejére taposott. Végleges győzelmet aratott. Még talán belefér egy rövidke történet, talán az interneten láttam egy videót egy zsidó emberről, aki kereszténné lett. Elfogadta Jézust, hogy ő a messiás, akire mindig is vártak a zsidók. Elmondta, hogy az édesapja kiskorában megtiltotta neki, hogy a Szentírást olvassa, mármint az Új Szövetséget olvassa, ugye az Ószövetséget lehetett, nekik az a szent könyvük. Megtiltotta neki, hogy az Új Szövetséget olvassa, azt mondta, hogy a keresztjének az Új Szövetségre hivatkozva tettek annyi gonoszságot az emberekkel, még a zsidóság 20. századi nagy tragédiája is amiatt történt, mert hogy a keresztjének az Új Szövetséget olvassák. Tabu téma volt, nem szabott kézbe venni az Új Szövetséget. És egyszer mégis a kezébe került. Észrevette, hogy hát ez nem az, mint amiről eddig beszéltek nekem. Ez szinte egyenes folytatása annak az Ószövetségnek, ugye számukra csak egy szövetség van, annak a Bibliának, amit én olvastam otthon, meg kiskoromtól kezdve. Jézus semmiben nem mond ellent az Ószövetségnek. Sőt, annak a lényegéről beszél. Nem azért jött, hogy eltörölje a törvényt, hanem hogy betöltse. És amikor ránézünk Jézusra, akkor összeáll a kép. Összeáll a képe ennek a bűnesetnek, ennek a történetnek is, amiben a bűnesetről olvastunk. Összeáll a kép. Jézus az az áldozat, aki befedi az ember szégyenét. Ő az, akinek az ördög és a halál a sarkát mardosta, és ő az, aki végleg a fejére taposott. Ezt tudatosította ez a zsidó ember is, és leborult az Úr előtt, hogy igen, értem. Tagadhatatlan, hogy Jézusban teljesedett be mindaz, amit az én Bibliámban olvastam eddig. Vajon mi kiváltságnak tartjuk, hogy olvashatunk Jézusról? Sokaknak megtiltják, sokan még az életüket is adják azért, hogy ezt igazságnak tarthassák. Valódi áldozat nélkül, és valódi védőruha nélkül, most már kimondhatom, Jézus nélkül hiányzik a kapcsolópont az atyával. Nem hívhatjuk segítségül. Nem bízhatunk abban, hogy meghallgatja az imádságunkat, ha nincs Jézus. Még csak azt sem remélhetjük, hogy valami reményteljes jövőt ad nekünk. Van azonban ez a ruházat, amelyet Isten maga ad nekünk, ez tökéletesen elfedi a szégyenünket. Ebben bizalommal megállhatunk Isten előtt, már ma, már most imádságban. Minden alkalomra a héten hozok egy ráadás igét is a testvéreknek, amely nagyon jól megmutatja, hogy miről is van szó az egyik és másik szövetségben. Beteljesedik ez az Új Szövetségben. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen. Tanácsolom neked, védj tőlem tűzben izított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltöz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged, és védj gyógyító írt, hogy bekend a szemed és láss. Akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Igyekezz tehát és térj meg. Hogyha leleplezve is érezzük magunkat, ez azért szól, ezt azért mondja az Úr, és azért veti a szemünkre, hogy nehogy hamis védő ruhához meneküljünk, hanem igazi védelmet keressünk. A lelepleződésünk a mai napon ez volt. Ügyetlen eszközökkel próbálom leplezni a bűneimet. Még azt is megpróbálom elhitetni, hogy nincs baj velem. Az evangélium pedig ma úgy szólal meg, hogy Isten maga gondoskodott arról, hogy elfedje a szégyenedet. Most majd, amikor egy perces csendben imádkozunk, azt kérem a testvérektől, hogy mindenki tegye föl magának azt a kérdést, hogy mi az a bűn, amit takargatni próbálok, amit szégyellek mondjuk az emberek előtt. És kérdezem meg, vajon Isten előtt nem szégyellem? Titkos bűnöm, titkos függőségem. Vajon lelepleződik Isten előtt? Ő látja, de vajon én súlyosnak érzem? És azután mondjuk ki az imádságunkban a döntést is az Úrnak. Álljunk meg előtte. Mondjuk el titkolt vétkeinket. Valljuk meg előtte, hogy nem tudom egészen komolyan venni az én bűnömet. Ő adjon, kérjük meg az Urat, ő adjon a szívünkbe igaz bűnbánatot. Ne feledjük, Isten tud csak új szívet adni nekünk, ahogyan énekeljük is sokszor, új szívet adj, Uram, én nekem. Így álljunk meg az Úr előtt most imádságban, először egy perces csendben, aztán majd közösen is imádkozunk. Mindenható Úrunk, érzékeny pontot érintettél most az életünkben, a mi szívünkben. Olyan törékenynek érezzük és sebezhetőnek érezzük magunkat, amikor szembe kell néznünk a mi bűneinkkel. Félünk, hogy lelepleződünk mások előtt, és kihasználják a mi szégyenünket, a mi hibáinkat, és megbélyegeznek bennünket. Nem ismerünk ezzel a sérülékenységünkkel kiállni az emberek elé. De köszönjük, hogy itt most biztonságos helyen vagyunk. Előtted érzékenyen, de bátran kimondhatjuk, hogy igen, ellened vétkeztem, Uram. Valójában az én bűnöm a te ellened való lázadás. Nem hittem el, hogy te jóságos úrként, az én alkotónként a legjobbat tervezted el nekem. És akár most először, akár újra kimondom, Uram, hogy szeretnék hozzátartozni. Az én fügefa leveleim, erőtlen próbálkozások csak arra, hogy elfedjem az én szégyenemet. Valójában arra van szükségem, hogy te magad öltöztess fel engem. Úr Jézus, hálát adunk neked, hogy te magad vállaltad azt, hogy eljössz a földre, és bár nem követtél el semmi bűnt, te tökéletes kapcsolatban vagy az Atyával, mégis vállaltad a halált, amely a mi bűneink büntetése. Köszönjük, hogy te álltál rá a mérlegre, ahol megmérettettek a mi bűneink, és te magad hordoztad el azt, amit nekünk kellett volna elhordoznunk. Urunk, köszönjük, hogy te mindenkit magadhoz fogadt. Aki te hozzád jön, azt te biztosan nem küldöd el, és azért leplezel le bennünket, hogy azután be is kötözz, és igazi védelmet nyújts nekünk. így szeretnénk egyedül nálad elrejtőzni. Urunk, te a töredelmes szívet kedveled, és ezért mondjuk ki most neked azt is, amit énekeltünk is. Összetört életem parancsra vár. És hálásan megyünk tovább, Urunk, mert várjuk, hogy te továbbra is szólsz hozzánk, kezedben tartasz, sőt, nem csak felöltöztetsz tiszta ruhába, hanem gyermekednek is nevezel bennünket. Köszönjük ezt neked, Urunk. Amen. Az Úr Jézus Krisztus így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Énekeljünk, mert majd lesz külön záróénekünk is. A 462. számú dicséretet keressük ki. Csak vezess, Uram, végig és fogd kezem. Mind a három versszakával énekeljük, és különösen figyeljünk a második versszakra, ahol azt kérjük, hogy szent irgalmaddal szívemet födjed be, te magad fedve az én szívemet a te irgalmaddal. Mielőtt Isten áldását is vennénk, még a testvérek maradjanak a helyükön, csak annyit szeretnék mondani rövid hirdetésként, bár nem beszéltük meg az Isten tisztelet előtt. Néhány percig én még itt leszek valamelyik teremben, ha szabad, és bátorítok mindenkit, ha van a szívén valamilyen gondolat, vagy személyes imádság, akkor jöjjön bátran. Akár beszélhetünk is, vagy csak imádkozhatunk. mikor itt voltam 6 éves, akkor Vég Tamás nagy tiszteletű úr is ezt mondta, hogy legyen ilyen, és ezt nagyon fontosnak tartom, hogy akár csak a holnapi és az elkövetkező alkalmakért imádkozzunk mi is. És nem tudom, van-e még hirdetni való, holnap ugyanígy 6 órakor találkozunk, és fennállva fogadjuk a mi Urunk Istenünk áldását. Pál apostol rövid szavait vegyük magunkra áldásként. Öltözzétek fel Krisztust. A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Isten velünk, áldás, békesség!